No kérem, összefoglaltuk, hogy mi változik szeptember 1-től. Hát valószínűleg a menza ára, amit az iskolákban a nebulók elfogyasztatnak, az is változni fog. De hogy miért, meg mennyivel, és hogy hogy fog alakulni innentől a menza koszt az iskolákban, erről Zoltai Annát fogjuk kérdezni. Ő a Közétkeztetők és Élelmezés Vezetők Szövetségének az elnöke. Csókolom a kezeit, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát azt gondolom a szülők most fognak a napokban szembesülni azzal, hogy mennyit kell fizetniük a gyermekük ebédjéért. Lesz meglepetés?
Hát én nagyon remélem, hogy nem, hiszen a szülők is ebben a gazdasági környezetben vásárolnak nap mint nap, és a saját háztartásuk kapcsán érzékelik, hogy itt bizony az elmúlt időszakban jelentős változások történtek. Tekintettel arra, hogy a Közétkeztetők is ugyanerről az élelmiszerpiacról vásárolnak, érthető, hogy emelkedett árak lesznek.
Mennyivel ezt lehet már tudni? Tudom, nehéz átlagot, mert ahány ház annyi szokás, de valami kapaszkodót esetleg kaphatunk?
Hát nagyon nehéz valóban, mert a gyermekközétkeztetés térítési díját, ami egyébként korán sem fedezi az étel előállításának teljes költségét, önkormányzatonként más-más rendszerben egyedileg állapítják meg. Ezért mindig azt mondom, hogy nagyjából egy átlag, amit mi mondunk, de ettől eltérő szórás bárhol lehet. Azt kalkulálják a szülők, hogy a tavalyi árhoz képest durván egy 30%-kal többet fizetnek, de az is lehet, hogy nem, az is lehet, hogy ennél többet is, hiszen mondom, hogy nagy a szórás.
Mennyire, ugye, ha már így a piaccal példálozott, akkor azt én azért feltenném azt a kérdést, hogy azért lehet látni éttermeket, és épp az előző blogban beszámoltunk egy cukrászdáról is, hogy kénytelen volt bezárni pont az alapanyagköltségek és az energia drágulása miatt, és többen mondják azt, hogy ezt nem lehet nagyon kigazdálkodni. Ez mennyire mehet?
A Közétkeztetés más, mint a vendéglátás, miközben nagyon sokban hasonlít. A Közétkeztetésben jelentős állami szerepvállalás van, ez az idei évben 86 milliárd forint, ha fejből jól emlékszem, ami a nyersanyag árakra adott normatív támogatásból, illetve a Közétkeztetésben dolgozók bérére jutó támogatásból áll. Tehát azért itt más a helyzet, mint a vendéglátásban, ráadásul a Közétkeztetésben a volumen miatt a nyersanyag beszerzés egy ilyen padlóáron zajló, tehát alacsonyabb áron zajló beszerzés volt, ami most érthető okokból, hogy szintén megváltozik, emelkedik.
Kell attól tartanunk, hogy a minőség rossz irányba változik, mert hogy ugye ki kell gazdálkodni ezt a ára és energia drágulást?
Hát nézze, én nagyon remélem, hogy nem kell ettől aggódni. A Közétkeztetés egy nagyon komoly szakmai munka és felkészült szakemberek munkája, akik kimatekolják azt, hogy mi hogyan legyen, és remélhetőleg megkeresik a piacon a legjobb beszerzési forrásokat. Ráadásul 2014 óta van egy rendelet, amelyik előírja, hogy mi az a tápanyagbeviteli norma, amit ebben a étkeztetés formában biztosítani kell. Tehát nem teheti meg a Közétkeztető, hogy valami nem jó élelmiszer, vagy nem megfelelő minőségű élelmiszert ad, hiszen a bevitel az szabályozott. Tehát ő neki a jogszabálynak meg kell felelni. Az egy másik kérdés.
Hogy jó ez a jogszabály, erre akartam rátérni.
Hát igen,
hallottunk már, és talán beszéltünk is erről, hogy az nagyon helyes irány, hogy csökkentsük a szénsavas cukrozott üdítőitalokat, meg a zsírtartalmat, meg sótartalmat, stb. De olyan gyógybá tűnik, mint átessünk volna a ló túlsó oldalára. Hallottuk ezt?
Igen, egy kicsit nem könnyű a helyzete most azoknak, akik konyhát vezetnek, hiszen ez a rendelet, ez egy korszakalkotó rendelet volt a maga idejében, meg tulajdonképpen nagyon sok jót hozott a rendszerbe, ugyanakkor vannak, és akkor is, amikor megjelent, láthatóak voltak azok egyes részei, betarthatatlanok, ilyen leginkább az ételek sótartalmára vonatkozó szabályozás, ráadásul a fogyasztók is nem fogadják el ezt a csökkentett sótartalomra vonatkozó. Módosabban nem szeretik azokat az ételeket, amelyek ezzel a rendeletben előjött sótartalommal készülnek, ezért nagy arányú az elutasítás. És akkor, ha már az elutasításról beszélek, meg az árakról is beszélünk, én szeretnék valamit mondani. Eddig se volt olcsó a menza, csak nagyon sokan, és remélem, nem érték félre, nagyon sokan ugye csak a nyersanyag árat, vagy még azt sem fizették meg, hiszen szociális rászorultsági alapon kapták az étkeztetést. Ebből eredően az étel értéke nem volt a helyén. És nagyon sok volt a pazarlás. A gyerekek is válogatnak, nem fogadják úgy el a menzaételt, vagy van egyfajta divat, vagy nem tudom minek nevezük, amikor nem fogadják el a létet, de más oka is van annak, hogy elég sok nagy arányban a menzá megközött étel hulladékká válik.
Többek hát között... ez szomorú, de erre azt szokták mondani az én gyerekeim, hogy hát nem finom.
Hát de most a finom az egy eléggé
szubjektív kategória, igen, én ezt tudom. De ugye, hogy lehetne ezen valahol... változtatni? Mert ugye az élelmiszerpazarlás, az önmagában ilyen élelmiszerárak mellett, amelyeket nem mindenki fog tudni megfizetni, meg tud megfizetni, önmagában egy szomorú dolog. De ugye, ha hosszú távra nézzünk, akkor ez egy nagyon, hogy is mondjam, fenntarthatatlan rendszer, és nagyon káros, mert ugye a globális felmelegedéshez is nagyban hozzájárul az a nitrogén tartalom, ami az eldobott élelmiszer hulladék bomlásából származik. Tehát ezer okból rossz ez a rendszer, de hogy lehet rajta változtatni?
Nézze, egyébként a fenntarthatóság oldaláról nézzük a menzát, és mi a szövetségben ezt is megnéztük, akkor a menza vagy a közétkeztetés a egyik legjobban fenntartható étkeztetési forma. Nagyon sok esetben, vagy több oka is van annak, hogy nem kerül elfogyasztásra az étel, nem csak azért, mert nem jó, mert nem ízlik, mert ugye megbeszéltük, hogy elég szubjektív. Van egy vizsgálatunk, ami azt mutatja, hogy vannak iskolák, ahol nagyon kevés idő jut arra a gyerekeknek, hogy azt a megadott mennyiséget, ami az életkorának megfelelő tápanyagbevitelt biztos elfogyassza. Ráadásul ugye élelmiszerbiztonsági szabály az, hogy 62 fok fölött kell tartani a meleg ételeket fogyasztásig. A forró levest például rendszeresen ott hagyják. Uh-huh. Sok oka van annak, hogy nem kerül elfogyasztásra az étel. Kezdjük el azzal, hogy most próbáljuk meg a gyerekeinkkel megbeszélni, hogy az élelmiszer, az étel érték a mögött nagyon komoly gazdasági tehervállalás, viselés van, és nagyon sokan komolyan dolgoznak azon, hogy az ő ételük oda kerüljön. A közétkeztetésben komoly szakmai munka zajlik, dietetikusok, élelmezésvezetők, közétkeztetési szakácsok dolgoznak azon, hogy pontosan azt az ételt kapják, ami nekik szükséges.
Az nagyon nagy ugrás lenne, hogy, mert nekem is van szájhúzás minden gyerek, hogy nem jó, hát, tehát hogy és egy dilemma a szülőnek is, hogy akkor befizesse, hogyha minden másodikat nem, akkor igen. Nem kéri, meg válogatósak a gyerekek, hogy lehessen választani, és előrendni, hogy kettő menüből?
Nézze, lehet, én azt gondolom, hogy több módja van annak, hogy ezen változtassunk, erre vonatkozóan nekünk több javaslatunk is van. A választás az egy nagyon fontos lehetőség, hiszen ha ő választ, akkor ő már pszichésen olyan, hogy jobban elfogyasztja, de oda kell figyelni arra is, ami a gyerekek igénye, meg nevelni is kell őket, oktatni arra, hogy mi az, amit fontos elfogyasszon, és jó kedvet kell csinálni. Az étkezés környezete, a hangulata mind-mind befolyással van arra, hogy ő hogyan fogyaszt, milyen kedvel fogyaszt el. Volt nekünk évelején egy javaslatunk, médiában megjelent, és két kezzel fogadták, pedig én azt gondolom, hogy nem rossz irány. Javasolnánk megváltoztatni egy csomó mindent a menza rendszeren, például ha büfé téasztalos lenne az étkeztetés, akkor a gyerek maga választhat, és akkor ami jobban ízlik, abból többet, ami kevésbé, abból kevesebbet enne, és annyit szedne magának, amennyit el tud fogyasztani. Ez egyfajta másik étkezési kultúra lenne. Én azt gondolom, hogy sok ilyen kis apró lépés.
Igen, ír egy ilyet a hallgató, hogy a pazarlás növeli azt is, hogy egy hónapra előre be kell fizetni a menzát, és nem látja az étlapot, így azt is kifizeti.
Neki kötelező megmutatni az étlapot, ezt jogszabály írja elő, hogy ő lássa az étlapot, és ő, hát a választás van olyan, vannak, egyre több helyen van olyan, hogy van választási lehetőség.
A másik pedig, hogy erre is felhívja a figyelmet az egyik hallgatónk, hogy a menzával bizonyos életkor fölött nem az a baj, hogy nem finom, hanem hogy nem sik menzásnak lenni.
Örülök, hogy ezt valaki szóval, tehát pont ezt mondom, hogy harmadik, negyedik osztálytól kikopnak a gyerekek a rendszerből, mert hogy egy trendi magatartásforma lesz az, hogy nem a menzán étkezünk, és ez nagy hiba, de ez a szülő és az oktatás ügy felelőssége is. Én azt gondolom, hogy oda kell figyelni a gyerekeinkre, és a menzát azt szeretni kell, hiszen mondom, valamelyik nap jöttem hazafelé rá, jobban hallgattam egy műsort, ott meg épp menza ételeket nosztalgiázott a 40-50 fölötti korosztály.
Ezek mink voltunk, bocsánat, ja. Ez a héten innen jött az ötlet, hogy beszéljünk önnel.
Igen. Tehát azért mondom, hogy minden csak megközelítés és hangulat kérdése, és ezt kellene jó irányba terelgetni. Nyilván trendivé kell tenni az étkezdéket, ott legyenek puha falak, tehát ne legyen ilyen hideg, rideg, zajos hely, jó legyen az illat, a páratartalom, a hőmérséklet, a bútorok legyenek megfelelők. Egyre több ilyen menza van egyébként már.
Hát itt jönnek a szülők, hogy a tanárok sem eszik meg az ételt, meg hogyha 10 gyerekből 8 nem eszi meg, akkor biztos nem a gyerekekben van a hiba. Kinek kéne ezen változtatni? Mert azt látom, hogy önök próbálkoznak.
Igen.
És mi rendre beszámolunk például a közétkeztetési szakácsversenyről, amikor ugye meg van határozva, hogy milyen paraméterű ételeket kell, és milyen elképesztően alacsony összegből összehozni, és láttunk erről felvételeket, egészen gusztusos dolgok kerülnek ki erről a versenyről. De valami elromlik út közben, úgy tűnik.
Hát igen, ez a verseny, ez a mi versenyünk, és pontosan azért csináljuk, mert azt látjuk, hogy a közétkeztetési szakácsoknak nincsen semmiféle továbbképzési lehetőségük, és ezt a versenyt egyfajta továbbképzésként kezeljük, bemutatjuk, hogy mik az irányok, és megpróbáljuk a közétkeztetés és a vendéglátás közelítését megvalósítani. Nyilván ez olyan, mint egy divat bemutató, de én azt gondolom, hogy nagyon sok változás történt egyébként a menzán az elmúlt időszakban. Részben a 2011-es élelmiszerbiztonsági szabályokat előre jogszabály megjelenése után, vagy ez a 2014-es táplálkozási normákat előre jogszabály kapcsán, de nem elhanyagolható az sem, hogy minősíti a névik a konyhákat élelmiszerbiztonsági szempontból, és ezzel is nagyon sok fejlődés történt már a konyhákon. Nyilván mindenki tehetsége, képessége szerint változtat, fejleszt a konyhákat. Sok változás van, én azt gondolom, minőségi változás is van. Amíg a Népikben dolgoztam, 2013-ban elindítottunk egy ízlésszervi bírálatvizsgálatot, egy mozgó laboratórium vizsgálta az ételeket, annak az adatait látva sok fejlődés, változás van a minőség irányába. Hát még van mit tenni.
Az az igazság, tudja,
így van,
erre akartam példát hozni, hogy az én gyerekeim iskoláiban, mivel folyamatosan neurológikus pont volt a menzával kapcsolatos szülői elégedetlenség, ezért összehoztak egy munkacsoportot tanárokból, az étkeztető cég képviselőiből és a szülőkből. És ott egy ilyen döntetlenre hozták ki a meccset, mert kiderült, hogy annyira nem ehetetlen, mint amennyire
van,
a gyerekek mondják.
Van,
sőt, úgyhogy érdekes tapasztalatok voltak ezek.
Azt gondolom, szerethető a menza, és egyre több étkeztető cég csinálja a nyitott menza programot, hogyha bejelentkezik a szülő, akkor lehetővé teszik neki, hogy megkóstolja azt az ételt, amit a gyerek elutasít. Azt mondom, hogy étkezési kultúra kérdése, és ez étkezési kultúra kialakításában nyilván nagyon nagy felelőssége van az étkeztetőnek, de a szülőnek és a pedagógusoknak is. És szomorúan hallottam azt a megjegyzést, amikor mondta, hogy a pedagógusok nem fogadják el a menzát, vagy nem étkeznek a menzát. Én azt gondolom, hogy ez fontos lenne, hogy a pedagógus, igen, hiszen azzal is nevel, mutatja.
De nagyon sok minden van az üzenőfalunkon, az, hogy tényleg túlterheltek a gyerekek, mert harmadik osztályos gyerekről ír egy szülő, aki azt írja, hogy délután 3-kor tud ebédelni, hogy tényleg
az
csak,
tényleg csak, nagyon fontos,
igen, tényleg
nagyon
csak
fontos.
Pár perc van arra, hogy mert jön a következő osztály, tehát ilyen futószalagszerűen rohanva kell,
az,
igen.
Mondom, az a tapasztalatunk, vagy felmérésünk eredménye, hogy nincs elegendő idő arra, hogy elfogyasszák az ételt, és még egy nagyon fontos, amire rávilágítanék, hogy az elmúlt időszakban az oktatási intézményekben az oktatási program és az étkeztetés felelőssége elvált. Ebből eredően nem nagyon kerül bele az étkeztetés az egész napi oktatási programba, és az oktatás végén valóban 3 óra, akkor ebédelni egy gyereknek, hát ez nem bizony, nem támogatja az ő egészségét.
Hát, 1000 szálon futó történet ez, és ha az egyiket megoldjuk, sem biztos, hogy megoldódik az összes többi, ez a benyomásom a beszélgetés után. Nagyon szépen köszönjük, hogy belesettünk a kulisszák mögé, hogy mi fortyog a fazékban.
Én meg nagyon máskor is, és kérem a szülők partnerségét, figyeljenek oda, hogy miért nem eszi meg a gyerek, jelezzenek, ellenőrizzék a menzát. A menzák egyre inkább nyitottak, és jót akarnak főzni a gyerekek érdekében, jól akarnak szolgáltatni.
Legyen ez a végszó. Köszönjük szépen, szép napot kívánunk. Viszonthallásra. Zoltai Annával, a közétkeztetők és élelmezés vezetők szövetségének elnökével beszélgettünk. Először a drágulásról, mert hogy 30%-kal átlagosan drágulni fog a menza, de aztán elmentünk, hogy miért is fizettünk 30%-kal többet, mi a baj a menzával, úgyhogy nagyon tanulságos volt legalábbis számomra ez a beszélgetés.
Most jönnek a rövid hírek.
Rövid hírek jönnek.
És utána küldjük Edének azt a countryt, amit végig is ő küldött.
Ilyen 3,5 órás késéssel, ugyan, de...
Hát, addig gondolkodtam, melyik legyen az, mert hirtelen kérdeztél rá. Country, kicsit country is, de ő neki köszönhetjük, ő ismertetett meg bennünket ezzel, úgyhogy ezzel jövünk majd vissza a rövid hírek után.